És az Érivény traktátus 32-es lapját fogjuk ma tanulmányozni. Tegnap este már elkezdtünk foglalkozni a Sliach kérdésével, a meghatalmazott, a megbízott kérdésével. Arról beszélt a Misna, hogyha kit lehet megbízni, kit lehet meghatalmazni azzal, hogy az Éruvot kihelyezze a megfelelő helyre. És azt mondta a Talmud, hogy nyilván vannak azok, akik a megbízotti, meghatalmazatti státuszra alapból nem alkalmasak, így a kiskorú, a szellemi fogyatékos, a süketnéma, vagy maga az, aki nem hisz az Éruv törvényében. A somroniták, akik elutasították a rabbinikus szabályokat és törvényeket. Nos, ezek mind-mind nem alkalmasak arra, hogy megbízottjaim legyenek az Éruv elkészítésében. És akkor ennek kapcsán a Talmud, a Gemara azt elemezte, hogy ugyan megbízottjaim nem lehetnek, lehetnek postások, tehát odaadják a megbízottnak, aki majd az Éruvot megcsinálja. És ennek kapcsán ugye akkor előállhat egy olyan szituáció, hogy én megbízok valakit valamivel, hogy csináljon meg, mondjuk, hogy készítsen nekem Éruvot, de nem vagyok ott, és nem látom, hogy tényleg csinálja-e. És ilyenkor mégiscsak elfogadhatom, vagy feltételezhetem, hogy elvégezte a rábízott feladatot. És itt ez egy alapelv, ez egy visszatérő tézis. Ha zakas liach oiszesli huszai. Az a feltételezés, hogy egy megbízott, egy meghatalmazott elvégzi a rábízott feladatot. Ezért, ha nem is vagyok benne biztos, hogy elvégezte a feladatot, úgy tekinthetem, hogy elvégezte a feladatot egészen addig, amíg ki nem derül biztosra, hogy nem végezte el. Ez egy fontos általános kérdés. Most azt fogjuk látni, és ezzel kezdjük a ma reggeli tanulmányainkat, hogy vita van arról, hogy ez a feltételezés, ez egy általában, valóban általánosan elfogadott szabály, vagy csak bizonyos dolgokban fogadjuk azt el, hogy a megbízott egész biztosan elvégezte a feladatát. Más dolgokban viszont nem gondoljuk így. Tehát akkor még egyszer mindenkit sok szeretettel köszöntök. Gyuri, Mária, Judit, Larissa, Jossi, Gábor, Balázs. Titeket az előbb még nem köszöntettelek. Mindenkit sok szeretettel köszöntök itt a körünkben, ebben a korai reggeli órában. És akkor lássunk is hozzá. 31-es lap alján tartunk azoknak, akik a szövegből figyelik a Talmudot. Amarab Nachman, besöl Töjra, én hazak, a Sliacha, észesli huszaj. Besöl Szajfrim, Sliacha, észesli huszaj. Mert a Sés és Szamár, echad zeve, echad ze, hazak, a Sliacha, észesli huszaj. Rav Nachman a következőt mondja. Szerintem az, hogy mi elfogadjuk a feltételezés alapján tényként, hogy a megbízott elvégezte a rá megbízott a rábízott feladatot, ez csak a bölcsek törvényeivel kapcsolatban igaz. De a Tóra törvényeivel kapcsolatban nem igaz. Hogy értjük ezt? Tehát, hogyha egy olyan feladatot bíztunk rá, aminek az elvégzése, vagy nem elvégzése minket egy tórai tilalom, vagy kötelesség áthágásába, vagy elmulasztásába vezethet, akkor ebben az esetben nem élhetünk csupán a feltételezéssel, és arra nem hagyatkozhatunk pontosabban, nem hagyatkozhatunk csupán a feltételezésre, hogy a Sliach elvégzi a feladatát. Mert nem lehet biztosan tudni, hogy ez valóban így van-e. És mivel itt a tórai törvényről van szó, ezért szigorúak vagyunk, és nem hagyatkozhatunk csupán erre a feltételezésre. Ha egy rabbinikus szabályról van szó, akkor hagyatkozhatunk erre a feltételezésre. Így például az Éruv, ezt most már én mondom, nem Rav Nachman mondta, az Éruv az a legtöbbek szerint egy rabbinikus szabály. Az a szabály, hogy nem hagyhatom el 2000 lépésnél többen a városhatáromat, ez egy rabbinikus tilalom, és ezért maga az Éruv, ennek a feloldása is egy rabbinikus szabály. Ebben hagyatkozhatok erre a feltételezésre, és ez így rendben van. De egy tórai dologról van szó, egy tórai szabály megsértése múlik azon, hogy hagyatkozhatom-e a feltételezésre, hogy a megbízott elvégzi a rábízott feladatot, vagy nem hagyatkozhatok erre a feltételezésre, akkor ha itt tórai szabály, tórai tilalom, vagy tórai kötelesség forog kockán, akkor nem hagyatkozhatom erre a feltételezésre. Ez volt Rav Nachman. Rav Seisesz amár, Rav Seisesz viszont az az álláspontom, hogy echodze, mindegy, hogy tórai szabály forog kockán, vagy rabbinikus szabály forog kockán, mindenképp hagyatkozhatom a feltételezésre, meg lehet bízni a megbízottban. Azért bíztuk meg, mert megbízunk benne. És ezért hagyatkozunk a feltételezésre, hogy valójában ő elvégezte a feladatát, és ez alapján járhatunk el, még akkor is, hogyha itt egy tórai szabály megsértése forog a kockán. Amarab se is ez, mert na, a minna, de na, mi se karával, mert hutára hadas, mi jad, mert a helyi mutari, mert a jönvejélek. Most a következő 20 percben, 30 percben, Rav Seisesz, aki azt mondja, hogy ez a feltételezés, hogy a megbízott elvégzi a rábízott feladatot, az egy általánosan elfogadható feltételezés, még a tórai törvények kapcsán is, a következő 20-30 percben erre fog a Talmud próbálni bizonyítékokat hozni. Rav Seisesz hozza az elsőt. Van egy olyan szabály, egy olyan törvény, nincs velünk a drága pékünk, legalábbis nem láttam, a Györfi Laci bácsi, de ő első kézből tudja ezt a szabályt, hogy a Tóra a hadas, az új gabona tilalmát írja elő. Mit jelent az új gabona tilalma? Az, hogy az idei gabonából nem szabad fogyasztani egészen addig, amíg az Ómer áldozatot meg nem hozzák Pészak másnapján. Illetve más szempontból, amíg a két kenyér áldozatot Sávolt napján. De most ennek a részletekbe nem fogunk belemenni, most maradjunk egyelőre az Ómer áldozatnál. Az Ómer áldozat az egy kéve áldozat volt, amit az új termésből hoztak Pészak másnapján, és onnantól fogva, hogy az Ómer áldozatot meghozták, lehetett enni az új termésből. Ugye manapság már nincsen Ómer áldozat, mert nincs áldozás, de ettől függetlenül ez a szabály ez továbbra is előállt, egy kóser pékségben mindig Pészak előtt, tavasszal, amikor ha már van esetleg új termés, azokban az országokban, ahol korán le lehet aratni a gabonát, nem eszünk az új termésből egészen addig, amíg nem múlik el a Pészak másik napja. Most, abban az időben, amikor az Ómert hozták Pészak másnapján, akkor amint meghozták az Ómert, ha én ott voltam és láttam a közelben, vagy biztos tudomásom van arról, hogy most már meghozták a kéváldozatot, onnantól fogva fogyaszthatok az új termésből. De mi van akkor, hogyha Jeruzsálemtől egy távoli városban élek, és nem tudom biztosan, nincsen biztos tudásom arról, hogy ezt az áldozatot meghozták-e vagy sem, akkor azt mondja a Misna, hogy a második nap déltől már fogyaszthatok az új termésből. Miért? Mert valószínűleg elvégezték a munkát, és meghozták az Ómer áldozatot, ahogy az szükséges, ahogy az kell. Most akkor ebből is mit látunk, mondja Rav Seisesz? Egyértelmű. Az, aki az Ómert kell, hogy meghozza, az tulajdonképpen a közösség megbízottja, és megbízunk a megbízottban, hogy elvégezte a feladatát, és ezért déltől már hozhatok, vagy déltől már fogyaszthatok a hadás az új termésből. Annak ellenére, hogy itt egy tórai törvényről van szó. Ugye a tórai tilalom az, hogy nem szabad az új termésből fogyasztani, egész addig, az Ómert meg nem hozták. És én mégiscsak fogyaszthatok belőle, annak ellen, hogy nincsen biztos tudásom arról, hogy az Ómert meghozták. Feltételezzük, hogy a Sliach Oiszesli Huszai, hogy a megbízott elvégzi a rábízott feladatot. Hú, ez egy elég erős érvnek tűnik, elég erős bizonyítéknak. Mit fog erre mondani Rav Nachman? Ugye Rav Nachman volt, aki azt mondja, hogy ezt nem fogadom el alaptézisként abban az esetben, hogyha egy tórai szabály megszegése forogsz kockán. Nachmen Amar, Hassam, kedek tanni, tájma, le fisiédin, se én bézdi, mi szátszni. Nachmen azt mondja, ez más. Miért? Itt nem egyszerűen egy megbízottról van szó. Itt nem egyszerűen egy megbízottról van szó, hanem ez egy közösségi feladat. Ezt felügyeli a Bézdin. Ezt felügyeli a vallási bíróság. Valószínűleg a Sanhedrin is odafigyelt, a legfelsőbb bíróság is arra figyelt, hogy ezt a nagyon fontos, az egész nép, az egész nemzet szempontjából fontos feladatot elvégezzék. És van egy olyan tézis, amit viszont általánosan elfogadunk, én Bézdin mi Szászlin. A Bézdin, a bíróság nem húzza az időt. Ők a rájuk bízott feladatot, az ő felelősségüket elvégzik. És itt igazából nem a megbízott az, akiben bízunk, hanem a Bézdinben, a bíróságban. És ezért lehet hagyatkozni arra, hogy ez a feladat el lett végezve. De ha csak egy sima mezei sliachról, egy sima mezei megbízottról lenne szó, akkor önmagában még nem lehetne a megbízottban megbízni, hogyha egy tórai törvény megszegése forog kockán. Mások ezt a párbeszédet kicsit másképp jegyezték föl. Pont fordítva indult szerintük ez a párbeszéd, és a következő kép nézett ki. Amerem nem nachmem na minudek tanni time le fisher in shame satsen bei bezin und le satsen shliach mi satsen bei. Pont fordítva volt. Rav Nachmen próbálta ebből az egész történetből a saját igazát bizonyítani, és azt mondta, hogy nézd csak meg, hogy amikor az Omert hozzák Pészak másnapján, akkor azok, akik a távoli városokban élnek, ehetnek az új termésből, annak ellenére, hogy nincs biztos tudásuk arról, hogy meg lehet hozva az Omer áldozat, vagy sem. És miért tehetik ezt? Azért, mert bízunk a Bézdinben, a bíróságban, hogy elvégzi a feladatát. Miért ezt az érvet mondja a Talmud, és miért nem azt, hogy azért, mert bízunk a megbízottban, hogy elvégzi a feladatát? Mert a megbízottban, egy simai megbízottban nem bízunk meg, mondja Rav Nachmen. És erre mit mondott neki Rav Seishes? Egy új szempont jön be. Azt mondta neki Rav Seishes, amelech a Bézdin át pálgedi jaimes, liachkula jaimes. Azt mondja neki Rav Seishes, igazad van, hogy valóban itt a Bézdin az egy plusz extra biztosíték. Az, hogy a bíróság szerepet játszik ennek a történetnek a lejátszásában, ez valóban egy extra biztonság. De csak annyira extra biztonság, hogy emiatt lehet már déltől fogyasztani az új termést, mert a Bézdin nem lustálkodik, ők minél hamarabb nem húzzák az időt, minél hamarabb elvégzik a feladatukat. És ezért a távoli városokban is biztosak lehetnek benne az emberek, hogy délig meg lett hozva a Omer áldozat, annak ellenére, hogy ezt egész naplementeléig meg lehetne hozni. Ha csak egy mezei sliachról lenne szó, egy mezei megbízottról, akkor megbíznánk benne, de nem gondolnánk, hogy nem lustálkodik, hogy nem húzza az időt, hogy nem rest. És ezért nem lehetne déltől enni, hanem csak mondjuk naplementelétől lehetne enni az új termést. Jó, tehát ez a bizonyíték nem egy bombaerős bizonyíték, úgyhogy Rav Seishes egy újabb bizonyítékkal rukkol elő. Amar Rav Seishes, ma na, minna la, de tanya, ha isa se jese leha leida, oi ziva, me via maiz, ben oi szenez, be sajfar, vete velesz, vei helesz, be kadasim le aref. Rav Seishes a következőt mondta. Honnan tudom, hogy nekem van igazam. Honnan tudom, hogyha a tórai törvény forog kockán, akkor is bízunk abban, hogy a megbízott elvégezte a feladatát. Van egy egész más területet érintő törvény. De arról van szó, hogyha egy asszony szült, vagy ha folyásos beteg, akkor a tisztátalan, ebben egy bizonyos időszakban, a tisztátalanság végén megmerítkezik a mikvében, és egy áldozatot is kell, hogy hozzon. Most az áldozatot azt úgy hozza, hogy vagy oda viszi az áldozatot, de van egy olyan lehetőség is, hogy volt egy sófárszerű, azt gondolom azt jelenti, hogy alul tágas, fölül szűk persely a szentély bejáratánál, és abba bele lehetett dobni a pénzt, és a pénzből megvették az áldozatot, és meghozták a kohaniták. És itt is, hiába az asszony nem tudja biztosan, hogy ez az áldozat meg lett-e hozva vagy sem, feltételezheti, hogy a kohaniták nem voltak restek, és meghozták az áldozatot a nap végéig abból a pénzből, amit ő oda bedobott. Májtájma, mi lehet ennek az oka? Lábmisumdám rinnak az oka, összesli huszaj? Mi más lehetne ennek az oka, mint hogy általános szabályként, még ha tórai kötelességről is van szó, hagyatkozhatom arra a feltételezésre, hogy a megbízott elvégzi a rábízott feladatot. Mit fog erre mondani Rav Nachman, aki azt mondja, hogy ezt ha tórai törvény forog kockán, akkor nem lehet erre hagyatkozni. Rav Nachman, ha azt mondja, hogy Rav Shemaya, de amely Rav Shemaya, ha zaka, én bízniselk, hogy hánim, ha zaka, én bízniselk, hogy hánim, sam, átsik, akkor a mai sem esélyi feszlő. Itt is többről van szó, mint egy egyszerű megbízottról, mert a kohaniták a szentélyben, nekik is volt egy felügyelő bíróságuk. Ez a felügyelő bíróság, ez bizonyára odafigyel arra, hogy ebben a persejben, amiben napközben bedobják a jámbor hívek a pénzt, ne maradjon egy fillér sem, hanem minden áldozatra legyen fordítva, és ürítsék ki a persejt még a naplementel előtt, ne hagyjanak másnapra semmit. De itt sem azért arról van szó, hogy egy egyszerű sliach, egy egyszerű megbízott az, akiben megbízunk, hanem itt van egy közösségi felügyelet, van egy bézdin, akik felügyelik azt, hogy ez a dolog megtörténjen. És ezért lehet ebben megbízni. Oké, akkor ez is egy kicsit gyenge bizonyíték volt, és ez megy tovább, és egy következő bizonyítékot fog próbálni hozni. Amár Rav Seis, azt mondja, na, minden lad, tánya, ha ő mert lehá vejre, hogy céglöké, te én, mit ilyen asszi, őjjel mehen arráj, ume ászran vádáj. Ma lehákkal kalom, zete én, ma lehákkal kalom, zete én, mit ilyen asszi, őjjel mehen arráj, ume ászrind máj. Kicsit bonyolult törvény fog következni. Kicsit bonyolult szabály, de ha koncentrálunk, akkor nem fogjuk elveszteni a fonalat. Remélem, én sem fogom elveszteni a fonalat. A következő van. Ugye minden termésből kellett hozni trumát, tizedet, ugye azokat az adókat, amiket le kellett adni a kohanitáknak, lévitáknak, a szegényeknek, és így tovább. Ugye van egy olyan szabály, hogy ha én nem a leszületelt gyümölcsből eszek, nem arról az, hogy bementem a zöldségeshez, és onnan vásároltam gyümölcsöt, hanem kint a szület közben eszek a gyümölcsből, akkor az a lichilas aráj, az csak egy múló étkezés, nem tudom, mi lenne a jó, legjobb fordítása, de ez nem egy valódi étkezés, hanem a szület közbeni étkezés, akkor nem kell tizedet hoznom a termésből. Ha viszont hazaviszek a gyümölcsből, és nem kint a szüretnél leszek, akkor az már egy valódi étkezés, és ott már biztosra kell lennem benne, hogy a tized le volt adva a termésből, és vagy leadta az egészből, az egész termésből a tulajdonos, ezek lehettek én is, vagy én leadtam csak ebből a részből. De mindenképpen különbség van a között, amikor a chilas aráj, a szüret közben nassolok, igen, köszönöm szépen, csipegetek, köszönöm Larissa és Mária, vagy hogyha egy valódi étkezést csinálok, hazaviszem a gyümölcsöt. Most, ha valaki azt mondja a barátjának, menj ki, és vegyél, születelj nekem egy kicsit a fügeimből. Akkor hogyha a szület közben eszik belőle, akkor nem kell semmit hozni, semmilyen tizedet hozni belőle. Viszont, hogyha hazaviszi, akkor már ászran vádáj, akkor le kell születelnie. Ha hazaviszi a gyümölcsöt, akkor, hülyeséget beszéltem, ha hazaviszi a gyümölcsöt, akkor tizedet kell belőle adnia. Tehát, ha a szüret közben eszik belőle, nem kell tizedelni. Hogyha hazaviszi a gyümölcsöt, akkor tizedelni kell. Most, miért van ez így? Mert biztos lehetek benne, hogy mivel itt még a szület közben vagyunk, a földtulajdonos, a fügék tulajdonosa nem hozta meg belőle a tizedet, tehát hogyha nem átmeneti nassolásról beszélünk, hanem valódi étkezésről, nekem bizonyosan meg kell hoznom a tizedet a gyümölcsből. Oké. Mi a helyzet akkor, hogyha nem születről van szó, hanem azt mondtam, Málelechakkel kalla zete éni mitén aszi, öjhelmén aráj ume asztrand máj. Hanem már le volt aratva a nagy része, a le volt születelve a nagy része a gyümölcsnek, és azt mondja nekem a gyümölcs tulajdonosa, tölts meg egy kosarat a fügeimből. Most, hogyha megtöltöm a kosarat a fügeimből, és ott eszek, nassolok belőlük egy keveset, továbbra sem kell ebből tizedet hoznom. Ha viszont hazaviszek belőle, akkor hogyan kell hozzáállnom ehhez a gyümölcshöz? Ugye ebben az esetben elképzelhető, hogy a tulajdonos már leadta a tizedet a nagy mennyiségből. Ugye az előző esetben ez nem képzelhető el, mert még a szület közben voltunk, és egy csomó gyümölcs még a fán volt. De, és ezért, ha hazavittem a gyümölcsből, nekem biztosan a saját mennyiségemből le kellett adnom a tizedet. Itt viszont már le van születelve a teljes mennyiség, és én ebből viszek haza, akkor nem lehetek benne biztos, vagy nem tudom biztosan, hogy ő leadta a tizedet, akkor mert asztrand máj, akkor a dmáj előírásainak megfelelően kell a tizedet leadnom belőle. Ugye a dmájról már többször beszéltünk, a dmáj az a kétes hátterű gyümölcs volt, amit ha tudatlan embertől vettem, egy nem kifejezetten jámbor és nagy tudású zöldségestől, akkor ez dmáj, nem tudom, hogy mi az, nem tudom, hogy hoztak-e belőle a tizedet, vagy sem, és ezért bizonyos keretek között nekem is a tizedet a biztonság kedvéért le kellett belőle adnom. De ezek a keretek, ezek kevésbé szigorúak, mint a biztos tized keretei. Tehát a biztos tized, akkor biztosan kell hoznom tizedet, akkor szigorú előírások között kell ezt hoznom, most ennek a részleteiben nem megyünk bele. Ha dmájból kell hoznom a tizedet, a kétes hátterű gyümölcsből, akkor is kell hoznom tizedet, de kevésbé szigorú feltételek között. Vannak olyan esetek, amikor nem kell belőle tizedet hoznom. Hogyha egy szegény ember eszi meg, hogyha katonákat etetek, egyesek szerint meg kell hoznom a tizedet, de nem feltétlenül kell odaadnom a lévitáknak. Tehát mások az előírások. Most ebben az esetben, visszatérve a mi esetünkhöz, amikor én a gyümölcsöt nem a szüretből szedem le, hanem már le lett születelve a gyümölcs. És ő azt mondja nekem, töltsd meg a kosarat, apukám, vigyél haza a gyümölcsből, én hazaviszek a gyümölcsből, nem tudom biztosan, hogy ő megadta a tizedet vagy sem, akkor úgy kell kezelnem, mint hogyha a gyümölcsöt egy tudatlan embertől vettem volna, és a dmáj előírásainak megfelelően kell a tizedet leadnom belőle. De mikor van ez így igazán? Med van ima murim, be ám horec, ával, be haver, öjjhelve, énjet szarik le, ászer, divre rabi meir. Divre rabi. Mikor igaz ez? Akkor, hogyha a füge tulajdonos, aki a gyümölcsöt adta nekem, aki azt mondta, hogy töltse meg a kosaramat, az egy tudatlan ember. Ha viszont egy tanult emberről van szó, akkor nem feltételezem, hogy a már leszületett gyümölcsből nem hozza meg a tizedet, és ezért, ha haza is viszem a gyümölcsöt, és nem csak nassolok, hanem hazaviszem, és egy valódi étkezésen elfogyasztom, akkor sem kell tizedet hoznom. Ez Rebbi véleménye. Tehát akkor magyarul, röviden összefoglalva, ha nassolok a gyümölcsből, akkor soha nem kell tizedet hoznom. Hogyha hazaviszem a gyümölcsöt, akkor ha a szüretből vittem haza, akkor mindenképp kell tizedet hoznom, mert biztos, hogy még a tulajdonos a nagy mennyiségből nem adta le a tizedet. Ha pedig már szület után vittem haza a gyümölcsöt, akkor ha egy tudós jámbor ember a gyümölcsföld tulajdonosa, akkor biztos lehetek benne, hogy ő a tizedet meghozta, és ezért nekem már nem kell a tizedet a saját mennyiségemből leadnom. Ha pedig ez egy ám horec, egy tudatlan ember, akkor ez dmáj kétes hátterű gyümölcsnek tekintjük, és a dmáj előírásainak megfelelően kell a tizedet leadnom belőle. Ez Rebi véleménye. Eddig egyszerűnek tűnik, most jön rajta még egy csavar. De most simem gamliel öimérben medvanim múrim bám harrec, ável bechaver éne éjjel ácsi ászerefi, se nechsedu haverim nitra, és se löjmin a mukav, se löj nechsedu haverim nitra, és se löjmin a mukav, amár Rebi nirim... Oké. Rabbi Shimon ben Gamliel pont fordítva mondja. Ő azt mondja, ha hazaviszek a gyümölcsből, akkor nincs olyan szituáció, hogy ne kelljen tizedet adnom belőle. Miért? Mert ha a születből viszem haza, akkor ugyanúgy, ahogy az előbb mondtuk, születből vittem haza, akkor biztos lehetek benne, hogy a gyümölcsföld tulajdonosa nem adta le a tizedet. Ezért nekem biztosan le kell adnom a tizedet, hiszen még szület előtt voltunk, tehát ő még nem gyűjtötte be a teljes mennyiséget, ő biztos, hogy nem adta le a tizedét. Ha viszont már szület után vagyunk, akkor ha egy ámhórecről beszélünk, egy tudatlan emberről, akkor kétes hátterű a gyümölcs, nem tudom, hogy leadta vagy sem, tehát a dmáj előírásainak megfelelően kell leadnom. Ha pedig egy haver, egy jámbor, nagy tudású ember a gyümölcs tulajdonos, akkor biztos lehetek benne, hogy nem adta le a tizedet az én gyümölcs mennyiségemre. Miért? Mert van egy olyan részlet előírás a tized leadással kapcsolatban, hogy én ma asszim se löjmin a mukaf. Hogy én a tizedet azt abból a gyümölcsből adhatom le, ami előttem van. Hogy értsük, hogy miről beszélünk. Tehát, hogyha nekem van, nem tudom én, 10 tonna gyümölcsem, és ez egyben van, egyben, egy raktárban, egy helyen, akkor abból leadom a tizedet, egy tonna gyümölcsöt. Hogyha ez a 10 tonna gyümölcs viszont nem egy helyen van, hanem van egy raktár itt, és van egy raktár egy másik településen, akkor én nem csináltam azt, hogy a kiskunmajsai településen leadózom a győri településnek a gyümölcsét is, hanem mindig csak helyben lehet a tizedet leadni. És mivel én már hazavittem a kis kosárban a gyümölcsömet, ezért feltehetően, és lehet, hogy a tulajdonos az nem még azelőtt tizedelte le, hogy én hazavittem, hanem begyűjtötték, és én hazavittem, és akkor nem sokkal utána meghozza a tizedet, akkor valószínűleg ő nem számolt az én gyümölcsömmel, mert az se löjmin a mukaf, az nem egy helyen található gyümölcs volt, hiszen én már elvittem az eredeti helyéről a gyümölcsöt. És ezért azt mondjam, Simon ben Gamliel, hogy biztosan kell tizedet hoznom abból a gyümölcsből, amit hazavittem, hogyha szület után beszélünk, és a tulajdonos az egy jámbor, nagy tudású ember, ő bizonyára ismeri ezt a szabályt, és ezért ő nem hozott tizedet az én gyümölcsömre, és ezért nekem kell ezt meghozni. Csak hogy tisztázzuk, ez az előírás, hogy se löjmin a mukaf, hogy a tizedet azt mindig abból kell hozni, ami előttem van, egy helyen van, és nem lehet egy másik helyre hozni. Ez nem azt jelenti, hogy ha ezt megcsináltam, akkor az nem érvényes. Ez érvényes, csak eredendően, ha lehetséges, akkor alapállás az az, hogy nem lehet így csinálni. Oké. Átkán lőj pligim, elöde már szóval nechsedú, bocsánat, amár ebén irint varáj minél rába, mutav si nechsedú haverim nitraim, s lejmin a kufa, mukav, vilajachir, lám harec tvalim. Mit mondott erre Rebi? Azt mondta, lehet, hogy igazad van, hogy ez a részletszabályozás, ez valóban így van, hogy alapból mindig a tizedet abból kell hoznom, ami előttem van, és nem egy másik helyre gondolva nem hozhatok tizedet, de most azért mégiscsak valószínűbb, hogy ez a jámbor gyümölcs tulajdonos, az inkább megsérti ezt a részletszabályt, csak hogy nehogy én, vagy bármelyik tudatlan ember, aki nem biztos, hogy fog tizedet hozni a gyümölcsből, az tizedhozás nélküli gyümölcsből legyen. Inkább ő megszegi ezt a részletszabályt, mint hogy mi megszegjük a nagy előírást, a nagy tilalmat. És ezért, hogyha én kosárban hazavittem a gyümölcsöt, akkor nem kell tizedet hoznom, hogyha a gyümölcs tulajdonos egy jámbor tudós ember, mert annak ellenére, hogy ő alapból nem hozna tizedet egy olyan gyümölcsre, ami nincs előtte, egy olyan gyümölcsöt is beleszámol, ami nincs előtte, de ebben az esetben bizonyára mégiscsak meg fogja ezt tenni, mert nem szeretné, hogy bárki őre hagyatkozva ennek a részletszabálynak a nem ismeretében olyan gyümölcsöt egyen, ami nincs megtizedelve, mert azt hiszi, hogy ő megtizedelte. Tehát magyarul a tizedet mindenképp meg fogja hozni. Most nézzük meg ezt a... Most ugye végigvettük ezt a nagyszerű esetet. Nézzük meg azt, hogy mi közel annak ennek ahhoz, amit mi mondtunk. Vagy amiről mi beszélünk. Ugye a mi beszélgetésünk abból indult ki, hogy az a kérdés, hogy a megbízott meg fogja... Bízhatok-e a megbízottban, hogy meg fogja csinálni azt, amivel a megbízó megbízza? Átkállóbb ligéjele, de már szavar nechsedú, már szavar löj nechsedú. Ába kulál, ne hazzak, sliach, részesülik huszé. Akkor valójában mi a vita? A vita a Nachman és Rebbi között, vagy a Simon Gamliel és Rebbi között, ez csak annyiban van, hogy mi az a szempont, ami inkább érvényesül a tanult, bölcs, jámbor, gyümölcstulajdonos szemében. Hogy most ő inkább meghozza a tizedet a nem előtte levő gyümölcsből is, azért, hogy nehogy valaki ráhagyatkozva tudatlanul egyen a gyümölcsből, olyan gyümölcsből, ami még nem lett megtizedelve, vagy inkább tartja magát ez a részletszabályhoz. Ez itt a kérdés. De az, hogy bízhatunk normál esetben abban, hogy ő, mint idézelbe vett, megbízott, teljesíti a rábízott feladatot, erre nincs kérdés. Hiszen őt úgy tekintem, mintha egy megbízott lenne, ő van úgy általánosan, a kollektíva által megbízva azzal, hogy a leszületett gyümölcséből tizedet hozzon. Akkor mégiscsak megbízunk a megbízottban. És hiába egy tórai törvényről van szó. Rav Nachman... Hosszom kod Rav Chanina Chayza, de amma Rav Chanina Chayza, chazak al chaver sein mei meici, davar sein mei szuka, mit áhazada. És akkor ez a törvény, vagy ez a... ez a törvény, ez a vita, ez a törvény, ez Rav Seyses véleményét támasztja alá, aki azt mondta, chazak al shliach shayseshli chuszai, hogy lehet bízni, lehet hagyatkozni abban a feltételezésben, hogy a megbízott teljesíti a rábízott feladatot. Mit fog erre mondani Rav Nachman? Rav Nachman azt mondja, hogy itt egy másik dologról van szó. Ez nem egy, megint csak, nem egy átlagos megbízott, hanem egy tudós, jámbor ember. És ugyan nem lehet hagyatkozni egy átlagos megbízottra, de egy tudós, jámbor emberről feltételezzük, és erre a feltételezésre viszont lehet hagyatkozni, hogy nem enged ki semmit a keze alól, ami nincs rendben. És ezért ebben az esetben is lehet erre a dologra hagyatkozni. Amár már, ba med, van ima murim, ám horec. Ával bachaver, öichel, ve én, egy szarich le asszer, dibre rebi. Most térjünk vissza a magára a kérdést. Tehát itt tulajdonképpen akkor ezt a bizonyítékot, vagy ezt a bizonyítást is elvetette Rav Nachman, és még mindig nem derült ki, hogy kinek van igaza Rav Seysesnek, vagy Rav Nachmannek abban a kérdésben, hogy mennyire lehet a megbízottban bízni. Mennyire lehet hagyatkozni arra, hogy elvégzi a feladatát. Viszont most... Térjünk vissza erre az esetre. Arra az esetre, amikor azt mondta nekem a gyümölcs tulajdonos, miután már minden le volt születelve, vigyél haza egy kosárral a gyümölcsből. És itt ugye vita volt Rebi és Rav Simon ben Gamliel között, hogy ha hazavittem a gyümölcsöt, akkor hagyatkozhatok-e arra, hogy a gyümölcs tulajdonos a nagy mennyiségből meghozta a tizedet, és azért nekem már nem kell meghoznom a tizedet, vagy pedig mindenképp meg kell hoznom a tizedet, bárhogy is legyen. Most azt mondja a Talmud, nézzük meg jobban ezt az esetet. Medvarim a murim, ám ha arec, ával, haver, éjjel, ve én egyszerűen, ászer, divere, Ugye, miről volt szó? Azt mondtuk, hogy ha egy a ha a gyümölcs tulajdonos, egy ámhorec, egy tudatlan ember, akkor a dmáj törvényeinek megfelelően kell tizedet hoznom a gyümölcsből, amit hazavittem. Mert nem tudhatom biztosan, hogy ő meghozta a tizedet, vagy sem. Ha viszont egy tudós emberről van szó, egy jámbor tudós emberről van szó, akkor biztos lehetek benne, hogy ő meghozta a tizedet, és ezért nekem nem kell meghozni a tizedet. Ez volt Rebi véleménye. Ugye, és mit mondta ez a semben? És még emlél, hogy a tudósnál még inkább meg kell hoznom a tizedet, mert ő viszont arra fog figyelni, hogy se laim minem mukaf, hogyha valami nem előtte van a teljes mennyiség, akkor ő nem fogja rá a nem előtte levő mennyiséget is beszámítani abban a mennyiségben, amiből a tizedet hozni fogja. Oké. Okay. De mindvégig arról beszéltünk, hogy a gyümölcs tulajdonos az egy amho orec, egy tudatlan ember, vagy egy haver, egy tudós jámbor ember. De ki vagyok én? Az, aki a gyümölcsöt hazaviszem. Én egy amho orec vagyok, vagy egy tudós ember vagyok. Hájám horez de kamerlej le man. Kinek adott a gyümölcséből ez az ám horez? Ugye azt mondtuk, hogy az ám horez, hogyha a gyümölcs tulajdonos ám horez, akkor amikor hazaviszem a gyümölcsöt, akkor azt dmájnak tekintem, mert nem tudom biztosan, hogy meghoztál bele a tizedet, vagy sem, és a dmáj törvényei szerint kell tizedet hoznom belőle. De ki vagyok én, aki hazavittem a gyümölcsöt? Illém oda kamerlej ám horez chavrej me asszint máj mit szélsz? Ugye nyilvánvalóan én nem lehetek ámhorec, mert hogyha a barátom is ámhorec, én is ámhorec vagyok, akkor ugyanúgy, hogy a barátomtól nem feltételezzük, hogy ő meghozza a tizedet, és ezért kellene nekem tizedet hozni, én miért hoznám meg inkább a tizedet? Én is ámhorec vagyok. Akkor inkább itt arról van szó, elab ámhorec, de kamer le haver. Ugye a gyümölcs tulajdonos ámhorec, tudatlan, én viszont haver vagyok, egy tudós jámbor. És ezért mondja nekem a misna azt, hogy mivel a ámhorecről, a tudatlanról nem tudom biztosan, hogy meghozza el a tizedet vagy sem, ezért a gyümölcs, amit hazahoztam, az dmáj, és ezért nekem mindenképp meg kell hozni a tizedet. Igen ám, elabá ámhorec, a kaver lele haver. Én a szeifa, nirin dvarájmi divreába, mutav se ekszödök a verim nitmo is lémnek, kulkaf elajá hillel ámhorec tvalin, ámhorec máj baje haszom. Ha viszont így van, akkor az a logika, amit Rebi a misna végén felhozott, hogy abban az esetben, hogyha a gyümölcs tulajdonos egy tóra tudós, akkor bízhatunk mégiscsak abban, hogy meghozza a tizedet, és most eltekint attól a részletszabályozástól, hogy a nem előtte levő gyümölcsből nem lehet tizedet hozni. Miért? Mert inkább meg fogja szegni ezt a részletszabályozás, csak nehogy egy ámhorec, egy tudatlan hazamenjen, és egyen abból a gyümölcsből, amiből ő nem hoz tizedet. Na jó, hát most beszéltük meg, hogy aki hazavitte a gyümölcsöt, az sem ámhorec, hanem mindenképp egy haver, egy tudós. Ugye, az előbb bebizonyítottuk, hogy aki hazaviszi a gyümölcsöt, az nem lehet ámhorec, mert ha ámhorec lenne, ő nem hozna tizedet, nincs kihez beszélnünk. Tehát ő mindenképp egy haver, egy tudós. Rebi meg azzal magyarázta a saját törvényét, hogy feltételezhetjük a gyümölcs tulajdonosról, aki egy haver, egy tudós, hogy inkább meghozza a tizedet, akkor is, hogyha ezzel azt a részletszabályozást megszegi, hogy a nem előtte levő gyümölcsből nem lehet tizedet hozni. Miért? Mert nem szeretné, hogy egy tudatlan, aki elvitte a gyümölcsöt, egyen abból a gyümölcsből, amiben nincs meghozva a tized. Na jó, tehát most beszéltük meg, hogy aki hazavitte a gyümölcsöt, az is egy haver, az is egy tudós. Akkor hogy kell ezt érteni? Amár a vina, de is a bám haret, se amár le haver, széfa be haver, se amár lám haret, le haver, áhér sajmoly. Revi szavar, öjszöj haver a chél, én ucajk látszak, de vádai szúrom, a száj, új haver, kamilá, de aibra, sem meg amelé elej, mert le jöjjék át, se átszad, fiss, le egyszer, haver, és le ukaf, amelé Revi, mutav, se egyszer, haver, mit vagy, és le ukaf, le jáhilu, ami a haret tvali. Röviden összefoglalva, és most akkor bonyolódik ez az eset. Azt mondja Ravina, hogy a következő kép kell érteni. A misna elején valóban arról van szó, hogy hogy egy tudatlan mondta egy tudósnak, hogy egyen belőle hogy vigyen a gyümölcséből, vagy egyen azt a gyümölcséből, és most a tudóshoz beszélünk, és mondjuk neki, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Kell-e tizedet adni, vagy nem kell tizedet adni. A vége a történetnek pedig arról szól, hogy egy tudós mondta egy ámhorecnek, egy tudós, a gyümölcs tulajdonos, és ő mondta az ámhorecnek, hogy vigyen haza a gyümölcséből. Az ámhorec valóban nem érdekli, ő hozzá nincs mit mondani, nincs mit hozzá beszélni, nem releváns ebben a kérdésben. De amikor azt mondta Rebi, hogy feltételezem, hogy egy tudós inkább megszeg egy részletszabályozást, mint hogy a ámhorec egyen a gyümölcséből, anélkül, hogy tizedet hozzon, ez úgy kell érteni, hogy a tudós feltételezzük, hogy a tudós tizedet fog hozni ebből a célból, mindezt látja egy másik tudós, és amikor elmegy az ámhorechez, akkor majd ehet ebből a gyümölcsből, mert, és neki nem kell tizedet hoznia, mert ő tudja, hogy az első tudós, aki a gyümölcs tulajdonosa, az nem fogja hagyni, hogy az ámhorech tized nélkül egyen, és ezért még ha az ő általa való tizedeléssel ő meg is szeg egy részletszabályozást, inkább ezt az utat fogja választani, és ezért annak a tudósnak, aki mondjuk vendégeskedik az ámhorecnél, nem kell tizedet hozni ebből a gyümölcsből. Májke miflégi, Rebi szavar, nichele le haved a lavidod, iszakla lila, ve lőj lavid ámhorec iszorra rába, ve remes mingam, lije szavar, nichele le haved a lavid ámhorec iszorra rába, ve ilu a filu iszorra klina lője le aved. Akkor tulajdonképpen röviden összefoglalva, most, hogy kisakkoztuk a különböző szereplőket, a vita, Rebi és Rebi Simon Gamliel között a következő. Ha én egy tóra tudós jámbor ember vagyok, mi az az út, amit inkább követek? Inkább megszegek egy könnyebb tilalmat azért, hogy megóvjak egy tudatlan embert egy nagyobb tilalom megszegésétől, vagy inkább gondolok magamra, és én semmilyen tilalmat nem szegek meg, még egy könnyebb tilalmat sem, annak ellenére, hogy ezáltal könnyen belesodorhatok másokat, akik kevésbé tudósak és jámborok, abban, hogy egy nagyobb tilalmat megszegjenek. Tehát az a kérdés, hogy egy jámbor embernél mi az alapfeltételezés. Inkább magára gondol, és a többiek nem érdeklik, hogy inkább gondol a többiekre, még akkor is, hogyha ez kicsit a saját kárára is van. Oké, összefoglalva, itt most idáig tartott ez a Talmud rész, összefoglalva akkor azt mondhatjuk, hogy nem dőlt el a vita Rav Seishes és Rav Nachman között, és nem tudjuk, hogy az az alapelv, hogy Shliach Oysa Shlichusoy, ha Zakas és Shliach Oysa Shlichusoy, hogy bízhatok a megbízottban, hogy elvégzi a rábízott feladatot, ez egy mindig elfogadott általános szabály, vagy csak kizárólag azokban az esetekben hagyatkozhatok erre, hogyha egy rabinikus szabály, törvény, kötelesség forog kockán, de hogyha egy tórai kötelesség vagy szabály forog kockán, akkor nem lehet ebben a dologban bízni, nem lehet erre hagyatkozni. Jó, a következő misna egy egész más kérdéssel foglalkozik, közben lapoztunk a 32-es oldal B oldal, a 32-es tab B oldalára. Arról van szó, hogy ha kihelyezem az éruvomat a szombat határ meghosszabbításának a céljából, akkor egy olyan helyre kell raknom, ahol potenciálisan elfogyaszthatom sábesz alatt azt az ételt. Tehát, hogyha elfogyasztáshoz egy szombatszegésre lenne szükség, szombatszegés nélkül nem tudnék hozzájutni a kihelyezett ételhez, akkor az probléma. Például, hogy mondjuk felrakom egy olyan helyre, van egy közterület, és felrakom olyan helyre, ami egy magánterület a közterületen. És én nem tudnám onnan levenni, csak akkor, hogyha a magánterületről közterületre vinnék ezáltal, akkor az az éruv nem tekinthető éruvnak, mert nem tudok hozzájutni a szombat megszegése nélkül. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről lesz szó a következő, vagy hátralevő 10-15 percben. Misna a következőt mondja. Nasznébe illan, le málami ászarat fachim, én éruvai éruv. Le mátam ászarat fachim, én éruvai éruv. Ha egy fára raktam föl a gyümölcsöt, akkor ha a fán 10 tefáknál magasabbra raktam, ugye a fán 10 tefáknál magasabban van egy 4x4 tefákos alapterület, az már magánterületnek számít. Én a közterületen állok, a fa alatt. Amikor fölnyúlnék, hogy levegyem a fáról az éruvot, akkor ha levenném onnan az éruvot, akkor én a közterületen állok, viszont a fa az egy magánterület, akkor megszegném a szombatot. Tehát így az éruv az nem jó. Ha viszont nem 10 tefák fölé raktam, hanem 10 tefák alá, akkor ott nincs, az még nem magánterület, tehát akkor az éruv az rendben van. Nos, nem bajra filo amoik me amo, éruve éruv. Ha viszont egy nagy gödörről van szó, a gödör az lehet akár 100 ama mély is, le tudok oda menni, és akkor a gödörben tudom elfogyasztani, akkor én is a magánterületem leszek, és a éruv is a magánterületem van, tehát az éruv elhelyezése ebben az esetben megfelelő. Eddig tartott a misna. Jasszív Rebbi Chia, Rebbi Ászív Rebbi Bár Nassam, Jasszív Rebbi Nachman Gabájó, Jasszív Rebbi Kamri. Egyszer együtt ült Rebbi Chia, Rebbi Ászi, Rava és Rebbi Nachman, és a következőt mondták. Háj ilan de kajé héha, ílém a de kajé, és össze jachid májle, 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 mátor, és össze jachid, hogy láda Rebbi Chia. Vele de kajé, és össze rábi, de minszkáven lispajsz, héha. Miről szól ez az eset? A fa esete. Ugye azt mondtuk, hogyha a fán de rakom az éruvat, akkor hogyha az magasabban van, mint 10 tefák, ahol kiraktam, az nem jó. Miért? Amikor leveszem róla, akkor egy magánterületről veszem le. Most hol áll ez a fa? Nyilván nem magánterületen áll. Hogyha magánterületen állna a fa, akkor semmi gond. Én is magánterületen állok. A fa is magánterületen áll, tehát levehetem a fáról, vagy nem, én is magánterületen állok, a fán lévő éruv is magánterületen van, tehát semmi gond, levehetem a fáról az éruvat. Nyilván nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egy olyan fáról beszélünk, ami közterületen áll. A fa közterületen áll, a fán lévő éruv viszont már magánterületen van, mert a fa 10 tefák fölött az magánterület, és ezért van gond. Oké, de akkor én hol akartam tulajdonképpen tölteni a sábeszt? Tehát amikor azt mondtam, hogy az én székhelyemet áthelyezem, kívül helyezem a szombaton, határon kívül, és oda raktam az éruvot a szombat határon kívül. Ez mit, tulajdonképpen mit jelent? Hol helyeztem a székhelyemet? A fa alá? Vagy a fára mondjuk? Hogyha a fára gondoltam helyezni a székhelyemet, akkor semmi, megint csak semmi gond. Azt mondta, hogy én fölmeltek a fára, és onnan elfogyaszthatnám az éruvot. Elfogyaszthatnám a gyümölcsöt. Akkor nyilván nem erről van szó. Ellenész Kávén is vészlem által, arról van szó, hogy én a székhelyemet a fa alá akartam helyezni. És mi a fa alatt közterület van, a fán lévő gyümölcs, hiszen 10 tefák fölött van, és 4x4 tefák a lombja a fának, az egy magánterület. És akkor így, ez a probléma. Aha, kamis támesbe illan. Oké, de ezzel van egy másik probléma. Mi a probléma? Hogy akkor visszatérve arra, hogy ha viszont a fán 10 tefák alatt van az éruv, akkor az éruv elfogadható. Miért? Mert nincsen különbség a két terület között. Én is közterületen állok, és a fán, ha 10 tefák alatt van az éruv, akkor az is közterület. Mindig lesz egy másik probléma, és az, hogy egy fát tilos szombaton használni. Ugye, ezzel már többször foglalkoztunk. A rabbik megtiltották, hogy egy fát használják szombaton, hogy fölmásszak a fára, mint bármit csinálják a fán, vagy a fával, mert hogy nehogy az ágait letörje. Akkor miért van ilyen esetben megengedve a fa használata? Az éruvat elhelyeztem a fára. Ugye lehet, hogy 10 tefák alatt van, de az egy közterület. És ez rendben van. Oké, de a fát nem lehet használni szombaton. Lajlom, de kajbres össze rábe, mint szkámen lisbe is lemátam, rebihi, de amár, koldavar, se hím, isum, svusz, de egy gazra, alav, bénes, masasz. Valójában mi a válasz erre a kérdésre? Hogy miről beszélünk, hogy én a fa alatt állok, és a fára tettem fel az éruvat. És az a kérdése, hogy nem szabad használni a fát szombaton, nehogy letörjek egy ágat, azt a véleményt követjük, hogy mivel ez egy rabbinikus törvény, és van egy olyan alap, van egy olyan mondása Rebinek, hogy a rabbinikus tilalmak a szombat bejövetelekor még nem állnak be, vagy mindjárt ezt tisztázzuk, hogy miről van szó, ezért, és itt az éruv érvényessé váláshoz elég, hogy a székhelyemet képviselő éruv, az a szombat bejövetelekor a sötétedés pillanatában ott legyen, és akkor még használhatom a fát, mert még szürkület van. Ugye, beszéltünk róla többször, hogy mivel nem tudjuk pontosan, hogy a nap mikor kezdődik, hogy mikor jön be a szombat, mert van egy kétes időpont, idősáv, a szürkület, bénas mosos, amikor már a nap lement, de még nem sötétedett be, és azt nem tudjuk, hogy melyik naphoz tartozik. Az előző naphoz, hát még nappalnak tekintem, még a péntek nappalnak a végének tekintem, vagy a szombat, tehát az előestjének már az est részeként tekintem. És a biztonság kedvéért azt mondjuk, hogy ezt tekintsük szombatnak. Ezért jön be a szombat, amikor elkezd a nap lemenni, szürkületkor, és viszont a szombat csak akkor megy ki, amikor feljött a csillag. Mind a két irányba a szigorúbb megközelítést követjük. Most ennek ellenére Bénas Masös, mivel ez csak egy a biztonság kedvéért tekintjük szombatnak ezt az időpontot, ezért azok a tilalmak, amik nem tórai tilalmak, hanem rabbinikus tilalmak szombaton, erre az időszakra nem vonatkoznak, megszeghetőek. És mivel az éruvnak elég Bénas Masös, a szürkületkor azon a helyen lenni, ahol az új székhelyemet helyeztem, ezért itt is erről van szó, hogy lehet, hogy a fát használnám ahhoz, hogy megegyem az éruvot, de mikor használnám? Amikor bejött a szombat, szürkületkor. Szürkületkor még nem érvényesek a rabbinikus tilalmak, és mivel a fa használata a szombaton az egy rabbinikus tilalom, ezért ez nem probléma. Amelére Nachman, Yishar, Hénem, Asmul, Amelé, Pasrul, Bekule, Háj. Azt mondta erre, Nachman, nagyszerű. Ez egy nagyszerű magyarázat. Ugyanis Moyle azt mondta, ó, hát kiváló. Egészen kiváló ez az értelmezés. Inhun namika passziba, el a hachi amrilek, fiuszelébek mare. Miért volt ez kérdés nekik, vagy miért kellett ezt mondani? Valójában arról van szó, hogy inkább azt akarták mondani, hogy ez egy annyira jó magyarázat, hogy ezt be kell építeni a Talmud, magába az egész törvénynek az értelmezésébe. Amellé, Rav Nachman, Nachman azt mondta, igen, ezt be lehet építeni, itt már Nami, Amen, Rav Nachman, és Mujer, Hachabe, Imen, Imen, és Usz, Rábim, az kinek, Bél, Szav, Rachvár, Ba, Szkávim, és Vöszle, Máta, Rebi, de Amar, Kadvas, Jószom, és Usz, Vöszle, Igaz, Jolom, Bénes, Vasesz, és látjuk is, hogy Rav Nachman beépítette ezt az értelmezést, hogy arról van szó, hogy én a fa alatt állok, a fa alatt lévő rész, az köztövet, a fa, fán elhelyezett tisztefák alatti éruv, az is köztövet. És az pedig nem probléma, hogy a fát használni fogom, mert itt elég, hogyha a szombat bejövetelekor, a szürkületkor ott van a fán az éruv, szürkületkor viszont még ugyan bejött a szombat, de még kétes, hogy ez tényleg szombat vagy sem, és csak a rabbi, és ezért a rabbik azt mondták, hogy a rabbinikus tilalmak ebben az idősávban még nem érvényesek, és ezért hiába a fát használom, de mivel szürkületkor használnám, ezért az éru az érvényes. Oké, még mindig maradva ennél a fánál, a kérdés az, hogy hol van ez a fa? Hol áll ez a fa? Hogy gyorsan vegyük végig, hogy miről is van szó. Van a szombat határ, ez úgy néz ki, hogy van a városnak a vége, tehát a településemnek, most ha nem a saját, nem egy a semmiben álló, önálló házról beszélünk, hanem egy településről, akkor van a településnek a fala, a városfal, és a városfaltól lehet 2000 lépésre menni. De a városfaltól számítva van még egy sáv, amit úgy hívunk, hogy ibur, ami még egy ilyen plusz sáv a város körül, ami 72 álma, nem sok, 30 méter, egy 30 méteres sáv. Ugye ez is a szentély alapterületéhez van visszavezetve, hogy ez miért 72, de a lényeg az az, hogy hogy azt erről tanultunk korábban, hogy ha a városfaltól 72 ámán belül van egy következő ház, akkor olyan, mintha a városnak nem lenne vége, és onnan lehet számítani a 2000 ámát. Most én hova raktam az éruvomat? A város a városfalon kívüli ibur, tehát 72 ámás sávon belül, vagy azon túl, mert én ugye az új székelmet kihelyezhetem a városfalon kívül bárhova 2000 lépésen belül. Elhelyezhetem, az a logikus, hogy a 1999 ámára helyezem, lépésre helyezem a városfalton, mert akkor tudok a legtovább menni. De az is elképzelhető, hogy csak éppen az iburon belül, a 30 méteres sávon belül helyeztem el. Most nyilván az a feltételezés, hogy az a, hogy amikor én kihelyezem a székelyemet, akkor nem 30 métert akarok nyerni ezzel, hanem sokkal többet, mondjuk egy kilométert, és azért a 2000 ám a végénéhez helyezem el. De azért a biztonság kedvéért Rava ezt tisztázza, hogy itt egész biztos, hogy ez a fal, amiről beszélünk, ez nem ebben a 30 méteres, ebben a 72 ámás sávban van. Miért? Mert ha ebben a 72 ámás sávban van, ne, ával illana, imed beszélyi burasa, illa, filu, le, máj, má, szara, háréze, éru, de masz, a kemán, de málja, dami. Szóval, miért? Mert hogyha a 70, azon túl, hogy nyilván ez a logikus, mert én nyerni akarok távolságot, most az, hogy a városfalon kívüli, a 30 méteren belül helyezem el, akkor összesen nyertem 30 métert, tehát az nem logikus. De ezen túlmenően is, ez az egész fás eset, ez biztos, hogy egy olyan fáról szól, ami ezen a sávon túl van. Miért? Mert ha ezen a sávon belül lenne, akkor van egy nagyon érdekes szabály, egy meglepő, aminek őszintén szóval nem teljesen értem a logikáját, de azért átadom belőle azt, amit értek, hogy a városfalon belüli rész, az ugyan lehet, hogy közterület, de kicsit hasonlít a magánterülethez, mert mégis vannak falai. És azért úgy tekintem, mintha 10 tefachig telített lenne, és nem is tisztefachig, bocsánat, a fal magasságáig telített lenne, és egy státusz, vagy egy igen, egy kategóriába tartozik minden, ami a fal magasság alatt van. És ezért ugye feltetően oda tettem, a falmagasság alatt tettem azért a fára ezt a gyümölcsöt, akkor én ugyanabban a státuszban vagyok, mint a falmagas, mint a gyümölcs, amit kihelyeztem. Magyarul egy kicsit olyan, mint hogyha magánterületről magánterületre vettem volna le ezt a gyümölcsöt. És ugyan most nem a falon belül vagyunk, hanem a sávban vagyunk, ami a falon kívül van, az is olyan, mintha a falon belül lenne. Mondtam, hogy nem teljesen értem, hogy mi a logikája. De mindenképpen ebből levezeti Rava, hogy itt biztos, hogy ezen a sávon kívül vagyunk, mert mi egy olyan szituációt akartunk leírni, amikor én és a gyümölcs, ami a fán van, az két különálló státuszú terület. Azt mondja, Talmud, Iachin, Huszlé, Burasan, Ír, Námi, Kivende, Amar, Rava, Nőszé, Nuvegy, Jésle, Árva, Ámaisz, Hávelér, Sussze, Jachin, Sussze, Jachin, Eiládelekia. Azt mondja, Talmud, igen, de akkor, hogyha tényleg ez a ilyen virtuális, kiterjesztett területekről is beszélünk, akkor egy másik szabályt is elővehetünk. Van egy olyan szabály, amit Rava mondott, hogy ha elhelyezem valahol az éruvot, akkor az éruv 4 ama területen, 4x4 ama területen egy székhelyt, egy önálló területet hoz létre. Tehát olyan, mintha egy magánterületet hozott volna létre. Én elhelyeztem az éruvot. Hiába 10 tefach fölé helyeztem, de annak a terében 4x4 ámás terület, ami olyan, mintha magánterület lenne, és akkor én magánterületen állok, és magánterületről veszem le a gyümölcsöt, akkor megint csak nincs probléma, mert magánterületről magánterületre beszélünk. Oké, itt állunk meg a mai nap, holnap még erre a kérdésre vissza fogunk térni, de mindenképpen, amit ma megtanultunk, egyrészt szó volt a megbízottról, és arról, hogy mennyire lehet megbízni a megbízottban, és itt volt egy vita Rav Séshez és Rav Nachman között, hogy meg lehet-e bízni benne olyan kérdésekben is, aminél egy tórai törvény forog kockán, vagy csak rabbinikus szabályok esetén, hogyha a tét az egy rabbinikus szabály, csak akkor lehet benne megbízni. És aztán beszéltünk a tanulás másik felében arról, hogy ha van egy fa, és arra rá kiraktam a gyümölcsöt, akkor az milyen módon tud érvényes éruv lenni, anélkül, hogy szombatot kelljen szegnem. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Holnap reggel ismét találkozunk, reggel 7:30.